kedves velem is. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Áldott az Isten, aki nem vetette meg imádságomat, kegyelmét sem vonta meg tőle. És ne rejtsd el magadat könyörgésem előtt. Könyörülj rajtam a te kegyelmed szerint, és nagy irgalmaddal töröld el vétkeimet az Úr Jézus Krisztusért. Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy bele csapjátok magatokat. Mert ha valaki csak hallgatója az igének, de nem cselekszik, Olyan, mint az az ember, aki a tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy, és nyomban el is felejti, hogy milyen volt. De aki a szabadság tökéletes törvényébe tekint bele, és megmarad mellette, úgyhogy nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny megvalósítója, az boldoggá teszi cselekedete. Ha valaki azt hiszi, hogy kegyes, nem fékezi meg a nyelvét, hanem még önmagát is becsapja, annak a kegyessége hiába való. Tiszta és szeplőtelen kegyesség az Isten és Atya előtt ez. Meglátogatni az árvákat és az özvegyeket nyomorúságban, és tisztán megőrizni az embernek önmagát a világtól. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Isten beszédét. Magasztaljuk együtt a Szent Háromság egyigaz Istent. Halljuk meg hitünket, és mondjuk el együtt az apostoli vallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennyei és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szent Lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, halászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni éleiket és sorakat. Hiszek Szent Lélekben, hiszem az egyetemes Szent Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet.
Amen.
Fogd a testvére. Isten tiszteltünk folytatásaként. Énekeljük a 322-es számot. Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a mai vasárnapra kijelölt szent igét, amit megírva találjuk a Lukács írása szerint evangélium 18. fejezetének első 8 versében a következő képen. Arról is mondott nekik példázatot, hogy mindenkor imádkozniuk kell, és nem szabad belefáradniuk. Ezt mondta. Az egyik városban volt egy bíró, aki az Istent nem félte, az embereket pedig nem becsülte. Élt abban a városban egy özvegyasszony is, aki gyakran elment hozzá, és azt kérte tőle, szolgáltass nekem igazságot ellenfelemmel szemben. Az egy ideig nem volt rá hajlandó, de azután azt mondta magában. Ha nem is félem az Isten, az embereket sem becsülöm. Mégis mivel terhemre van ez az özvegyasszony, igazságot szolgáltatok neki, hogy ne járjon ide, és ne zaklasson engem vég nélkül. Azután jött az Úr. Halljátok, mit mond a hamis bíró? Vajon az Isten nem szolgáltat-e igazságot választottainak, akik éjjel-nappal kiáltanak hozzá, és várakoztatja őket? Mondom nektek, hogy igazságot szolgáltat nekik hamarosan. De amikor eljön az emberfia, vajon talál-e hitet a földön? Amen. Foglalják el. Kedves testvérek, nem tudom, hogy mikor csodálkoztunk rá utoljára arra, hogy milyen óriási dolog, milyen óriási lehetőség számunkra az imádság. Hogy van valaki, aki megalkotott bennünket, megalkotott engem, aki ismer engem kívülről, belülről, aki ismeri minden nyűgömet, minden örömömet, minden bánatomat, minden jó dolgomat, tudja, hogy ki vagyok, tudja, hogy mire van szükségem, és ráadásul az ő kezében van minden. Minden erőforrás ezen a világon. Mindennel ő rendelkezik. Hát milyen óriási dolog ez, hogy a hatalmas teremtőt én, mint pici ember megszólíthatom, beszélgethetek vele, és elé tárhatom az én dolgaimat, az én ügyeimet. Mekkora lehetősége számunkra. És ráadásul nem csak egy-egy mondatot válthatok vele, bejelentkezve, és akkor gyorsan egy-két mondatban elmondhatom, és akkor utána örülhetek, hogy lehetőséget kaptam, hanem ez a lehetőség korlátlanul ott van előttünk. Bármikor, bárhol, bármilyen helyzetben megszólíthatom a mindenható Isten, a Teremtő Isten, a Szent Isten. Hát ki ne élne ezzel a lehetőséggel? És talán meglepő, amikor Jézus itt azt mondja, hogy mindenkor imádkozni kell. Imádkozni kell. Hát nem tesszük ezt magunktól? Nem törekszünk erre, hogy na hát akkor imádkozni szeretnék, nekem nem kell azt mondani, hogy kell, mert hát örülök, hogy lehet, és teszem, és amikor csak lehetőségem van, akkor élek ezzel. Sőt, ráadásul azt is mondja Jézus, hogy imádkozni kell, és nem szabad belefáradni. Mi az, hogy az imádságba belefáradni? Valami monoton munkát végez az ember, akkor abba belefárad. Vagy egy veszekedésben, vagy nehéz helyzetben belefárad az ember. De egy ilyen csodálatos beszélgetésben, a Szent Istennel, a mindenható Istennel belefáradni? De mi van velünk emberekkel? Hogy ilyenre buzdítani kell, hogy az ember imádkozni kell, beszélni kell a mindenható Istennel. És ha beszélgetek, akkor pedig arra kell buzdítani, hogy hát bele ne fáradj ebben. Mi történt velünk? Ennyire megromlott az Istennel való kapcsolatunk? Ennyire félreismertük őt? És hát azt lehet erre mondani, hogy hát igen, ennyire. Még az imádkozó, még a hívő embert is buzdítani kell arra, hogy még inkább imádkozzon, és ne fáradjon ebbe bele. És Jézus ennek a szakasznak a végén pedig azt kérdezi, hogy ne amikor eljön az ember fia, vajon talál-e hitet a Földön. Mert erről van szó, ez a mi problémánk, a hitetlenség, a bűn, ami ott van az életünkben, ami nehézé teszi, vagy bizonyos helyzetekben ellehetetleníti az imádságot. Pedig hát olyan egyszerű, nem? Hogy beszélgetek az Istennel. Egyszerűen kitárom előtte a szívemet, és elmondom neki azt, ami ott van. De hát azzal is számolnunk kell a bűn mellett, hogy ez az egyik alapja, alappillére, ami hívő életünknek, az Istennel való kapcsolatunknak. És éppen ezért ezt az alapot, ez biztos, hogy támadni fogja a sátán. És nem akarja engedni, hogy ezzel éljünk, hogy ezzel jól éljünk. Hát ott van bennünk a bűn, ott vannak a külső támadások, ott vannak a kísértések, és így érthetjük meg azt, hogy hogyan történhet az, hogy silánnyá válik a mi ima életünk, kiüresedhet. És rájöhetünk, hogy milyen igaza van Jézusnak. Buzdítania kell bennünket arra, hogy hát imádkozni kell. És buzdítania kell arra, figyelmeztetni kell arra, hogy vele ne fáradjuk az imádságban. Mert lehet olyan helyzet, átélhetünk már ilyet, hogy elmondjuk az Úrnak azt, ami nyomja a lelkünket egyszer. Aztán elmondjuk kétszer. Aztán elmondjuk háromszor, elmondjuk sokadjára, és úgy tűnik, hogy nem történik az égvilágon semmi. Pedig a számunkra annyira fontos, annyira sürgős lenne. És úgy tűnik, hogy nem történik semmi, és ilyenkor lehet az, hogy valaki úgy belefárad, és azt mondja, hogy hát akkor miért nem mennek, vagy mit csinálok itt? Miért nem történik semmi? És ezért fontos az, hogy az Úr szól, és elmondja, hogy nem szabad belefáradni, ha számunkra úgy tűnik, hogy nem történik semmi. Mi nem látunk a színfalak mögé sokszor, nem szabad belefáradni, és erre mondja ezt a példázatot erről az özvegyasszonyról és erről a bíróról. De azt látjuk erről a bíróról, azt mondja Jézus, hogy nem félte az Istent, és az embereket sem becsülte. És ráadásul ez az ember ezzel tisztában volt, mert amikor magában gondolkodott, akkor azt mondta, hogy hát én nem félem az Istent, meg hát az embereket sem becsülöm. És persze most nem ez a fő témája ennek az igének, de erre is ki kell egy kicsit térnünk, hogy mivé válik az ember, amikor istentelenné válik. Látjuk, hogy embertelenné is. Ha istentelenné válik az ember, akkor embertelen is lesz. Nézzük meg a történelem során a nagyhatalmakat, amelyek ilyen ateista, istentelen rendszerek voltak. Látjuk, hogy milyen szörnyűségeket követtek el, hogy hány és hány millió ember lett az áldozata ezeknek az istentelen rendszereknek. És sokszor azzal vádolják egyébként a vallásokat, hogy miattuk vannak a békétlenségek a világban. És mondják, hogy ha nem lennének vallások, akkor nagyon jól meg lennének az emberek. Békében meg lennének, akkor nem háborúzgatnának egymással. És hát már majdnem elviszi az ember, hogy így van ez, hogyha nem lennének itt ezek a bizonyítékok, hogy tehát pont sokszor az ateista rendszerek vitték végbe a legkegyetlenebb dolgokat a világban. És persze igaz az, hogy a vallások önmagukban azok veszélyesek lehetnek. Amerikai testvérek mondták azt, hogy religion kills, ami azt jelenti, hogy a vallás az őr, vallás az gyilkos. És hát tényleg így van, hogy a kiüresedett kereszténynek nevezett vallás is ilyenné tud válni, hogyha csak egy rendszer, hogyha nincs ott az Isten, nincs ott a vele való kapcsolat, akkor ennyi a vallás. De mégis látjuk azt, hogy az ateista rendszereknél sokkal több áldozata volt az emberi kegyetlenségnek. És hát persze nekünk nem pusztán vallásra van szükségünk, hanem Jézus Krisztusra, az ő szabadítására. De visszatérve erre az igére, hogy azt mondja itt, hogy ez az istentelen és embertelen író, ő van ott ebben a városban, és hát oda megy hozzá ehhez a bíróhoz egy özvegyasszony. És ebben a helyzetben belegondolunk, hogy ez mennyire szánalmas dolog. Mennyire nehéz dolog ez. Hogy ott van ez az özvegyasszony, aki akkoriban nagyon kiszolgáltatott helyzetben volt. A törvényben is látjuk, hogy az Úr fölhívta erre a figyelmet, hogy az özvegyeket, az árvákat, azokat karolják föl. Például a 2 Mózes 22-ben olvashatjuk, hogy ne nyomorgassátok az özvegyeket és az árvákat. A Zsoltáros is azt mondja az Istenről, hogy árváknak atya, özvegyek védője az Isten szent hajlékában. Tehát az Úr felhívta erre a figyelmet, és azt mondta, hogy ő védelmezi őket, ő az, aki figyel rájuk, és hogyha valaki nyomorgatja őket, akkor vele találják szembe magukat azokat nyomorgatók. De a társadalom, de az emberek sokszor erről megfeledkeztek, hogy gondoskodjanak az özvegyasszonyokról és az árvákról. És sokszor kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. Meghalt ugye a férjük, nem volt akitől bevétel jöjjön, nem volt aki védelmezze őket, és ezáltal kiszolgáltatott helyzetbe kerültek. És ráadásul ennek az asszonynak volt valami ügye. Talán valami peres ügye, vagy valaki támadta, nem tudjuk ezt pontosan. Minden esetre a bíróhoz kell fordulnia ebben a helyzetben. Hát kérdezhetnék, hogy pont ehhez a bíróhoz, akiről mindenki azt tudta, hogy istentelen, meg embertelen ember, pont hozzá, de mit tehetett volna? Ennyire kiszolgáltatott helyzetben volt, hogy egy ilyen emberhez kellett fordulnia. És tulajdonképpen nem volt neki mit veszítenie. Mindent egy lapra feltéve oda ment, és tudta, hogy hát nála találhat orvoslatot a helyzetére. Úgyhogy ment újra és újra a nyakára ennek az embernek, pedig ő folyamatosan elutasította. Milyen nehéz helyzet ez, hogy megy az ember a nyomorúságával, a nehézségével, és elzavarják. Aztán megint megy, aztán megint elzavarják, és megy újra és újra és újra elzavarják. És hát aztán nagyon érdekes ez a gondolkodásmód, amit ez a bíró képvisel. Azt mondja, hogy hát én ezt már unom. Itt van ez a nő, állandóan jön itt a nyakamra, azt írja, hogy zaklat. Az eredetiben, ami ott szerepel, azt úgy is lehetne fordítani, hogy állandóan a szemem alá üt, mint a boxba, hogy hát itt nagyon idegesít. Lehet, hogy azt mondanák most, hogy ez a nő, ez púpa hátamon, legszeresebben megszabadulni, hát úgy, hogyha igazságot szolgáltatok neki. Ezt az embert, ezt a bírót nem érdekelte az igazság. Nem érdekelte ennek a nőnek a nyomorúsága, egy dolog érdekelte, az ő kényelme. Azt mondta, hogy na jó, így tudok megszabadulni ettől a nőtől, akkor gyorsan elintézem az ő ügyét, és akkor végre békén hagyják el. Csak furcsa, hogy egy ilyen példát hoz Jézus. Arra, hogy buzdítson bennünket az imádságban. Mert hogyha csak ezt az igét néznénk a Bibliából, akkor lehet, hogy arra juthatnánk, hogyha nekünk van valami kívánságunk, van valami olyan dolog, amit mi nagyon fontosnak tartunk, akkor menjünk oda az Istenhez, és folyamatosan mondogassuk ezt neki, ismételgessük ezt az Úrnak, mantrázzuk ezt az Úrnak idézőjelben, és akkor egy idő után talán majd az Úr is megunja, és azt mondja, hogy na jó van, akkor megadom ennek az embernek, mert ennyire akarja, mert ennyire erőszakos, mert ennyire kívánja ezt. Hát veszedelmes lenne, hogyha azt gondolnánk, hogy ez az ige erre indít bennünket. Mert veszedelmes dolog, amikor valaki így gondolkodik, és valamihez ennyire ragaszkodik, és így megy oda az Úr elé, nem azzal a nyitottsággal, hogy Uram, legyen meg a Te akaratod, hanem azzal, hogy Uram, már pedig én ezt akarom, ezt akarom, ezt akarom, és akkor mondogatja, amire az Úr azt mondja, hogy hát ne legyetek bőbeszédek, ne legyetek olyanok, akik így ismételgetik ezeket a dolgokat, úgy üresen, vég nélkül, feleslegesen. Meg más igékből nyilvánvaló az, hogy amikor az imádságra buzdít bennünket az Úr, akkor azt érti ez alatt, hogy hangolódjunk rá, hogy tárjuk ki előtte a szívünket, az életünket. És az ő nevében, Jézus nevében kérünk dolgokat. Tehát az ő akaratával egyező dolgokat vigyük oda az Úr elé. És hát honnan tudjuk, hogy mi az ő akarata, hogyha ott vagyunk az ő szín előtt. És még hogyha vannak is olyan kívánságaink, olyan kéréseink, ami nem szerinte való, ha nyitott lélekkel vagyunk előtte, akkor ez lelepleződik a szívünkben. Az Úr ezeket átformálja, és az imádságunk is átfordulhat szerinte valóvá. Itten ráhangolódunk az Úrra, az ő mennyei frekvenciájára, szokták ezt így is mondani. Erről van szó, amikor imádságról van szó, és itt tulajdonképpen nem másra hívja fel a figyelmünket, mint a kitartásra. Mert nem erőszakosnak kell lennünk az Úrral kapcsolatban, hogy már pedig az én akaratom az teljesüljön, hanem kitartónak kell lennünk az imádságban, nem szabad belefáradni, de ezzel a nyitott szívvel kell ott lennünk az Úr előtt. Mert hogyha a saját erőszakoskodásunkkal, a saját elképzelésünket akarjuk az Úrtól kicsikarni, ha nem vagyunk hajlandóak azt mondani az Úrnak, hogy legyen meg a te akaratod, ami ott van a mi atyánkban, akkor ott van az a veszedelem, hogy azt mondja az Úr tényleg, hogy jó, akkor legyen meg a te akaratod. Akkor nézd meg, hogy mi lesz abból, amihez te annyira ragaszkodnál, amit te annyira szeretnél. Nézd meg! Lásd meg az eredményét! Van ilyen, hogy az Úr kiszolgáltat bennünket a mi akaratunknak, a mi vágyainknak. Mert nehogy azt gondoljuk, hogy ez mennyire jó nekünk, hogy na vége, akkor ezt megkapjuk. Ez egy ítélet tulajdonképpen. A római levélben olvashatunk erről az első fejezet végén, hogy milyen az, amikor az Isten kiszolgáltatja az ember a saját kívánságait. Szörnyű állapotba kerül, teljesen összezavarodik, alapvető dolgok összekeverednek az életében, mert a saját kívánságához ragaszkodik. És tulajdonképpen a pokol is ennek a végeredménye, amikor az ember az Isten nélkül akarja a saját akaratát megvalósítani, az Isten megpróbálja kizárni az életéből, legfeljebb csak azért kellene az Isten, hogy az ő elképzeléseit teljesítsen, de egyébként nem akar vele élő közösséget, és a pokol az tulajdonképpen ez, hogy Isten nem erőszakolja rá önmagát azokra az emberekre, akik nem akarnak vele egy közösségben élni a földi körülmények között. Nem erőszakolja rá az ilyen emberre önmagát az örökké valóságban. Mert milyen óriási lehetőség ez, hogy itt is kapcsolatban lehetünk vele, meg aztán az örökké valóságban. Zavartalan kapcsolatban. Tehát az imádságaink kapcsán őrá kell hangolódnunk, és az ő ígéreteibe kell kapaszkodnunk, és ebben legyünk kitartóak, és így imádkozzunk. Mai napra egyik kiirdig a Mózes könyvéből, a második könyvéből, amikor ott Mózes imádkozik az Úr előtt, és ott is erről van szó, hogy az Isten ígéreteibe kapaszkodik bele, és azokat viszi oda az Úr elé. Ezekben legyünk kitartóak. És nem mondjuk azt sem, hogy hát az Isten úgyis tudja, hogy mire van szükségünk, hát akkor minek imádkozzak tulajdonképpen. Hát persze, hogy tudja az Isten, hogy mire van szükségünk, mondja is Jézus, hogy hát tudja, hogy mennyi atyátok, hogy mire van szükségetek, de mégis azt mondja, hogy imádkozzatok. Mégis azt mondja, hogy mondjátok el ezeket, hogy tőle kérjük ezeket a dolgokat. Miért? Hát azért, hogy ez tudatosuljon bennünk, hogy megéljük azt, hogy mindent az Istentől kapunk. És hogy közben ő formálhassa a mi gondolkodásunkat, a mi szívünket. És ő az, aki meg tudja adni nekünk azt, amire szükségünk van. Hisszük ezt, hogy ez így van, hogy ő azt akarja adni nekünk, amire szükségünk van. Meg ott van ebben az igében az is, hogy ismerjük mi az Istent. Milyen a képünk róla? Hogy gondolkodunk róla? Olyannak látjuk őt, mint ez a hamis bíró? Ha én akkor ott erőszakoskodom, akkor ő egyébként nem adná a jót nekem, de én ki tudom csikarni tőle. Vagy olyannak látjuk őt, hogy mindent megad nekünk, amit kérünk. És akkor, hogyha nem, akkor megsértődünk. Hogy gondolkodunk mi az Istenről? Hogy gondolkodunk mi az imádságról? kérjük ezt az Úrtól, hogy ezt vizsgálja meg bennünk, hogy milyen a néma életünk. Hogyan szoktunk az Úrral beszélgetni nap, mint nap? Megvan ez az intim, nagyon személyes kapcsolat, amikor megélhetem azt, hogy milyen csodálatos dolog ez, hogy a hatalmas Istennel, aki szeret, azzal beszélgethetek. Vagy vannak ilyen torzulások, és jó, hogyha ezek lelepleződnek, és ezeket megvallatom az Úrnak. És itt Jézus ebben a szakaszban az ellentét párokkal próbál bennünket buzdítani az imádsággal, hiszen azt mondja, hogy hát itt van ez a hamis bírom, aki igazságot szolgáltat ennek az özvegyasszonynak. Hát akkor mennyivel inkább igazságot szolgáltat az Isten, aki igaz? Hogy azt az ellentét pár is ott van ebben, hogy az asszony a kiszolgáltatott helyzetében ehhez az embertelen, istentelen emberhez fordult, hát akkor mennyivel inkább fordulhatunk mi ahhoz az Istenhez, aki szereti az embert, aki szeret bennünket is. Mennyivel inkább bátrabbak lehetünk és elé tárhatjuk a mi ügyünket, mert az asszony oda ment és oda vitte az ő problémáját efelé, ezelé a bíró elé. És legyen meg az a bizalmunk, ami egy olyan alapvető tétel, hogy hát az Isten tudja, hogy mire van szükségünk, de ez legyen tényleg a szívünkben, hogy ő tudja, hogy mire van szükségünk, és azt, amire szükségünk van, azt az idejében meg fogja adni. Vagy amit is mondja, igazságot szolgáltat a maga idejében. Hamarosan. És nem a mi igényeinket elégíti ki tehát, hanem a szükségeinket szeretni betölteni. Ugye itt is olvassuk, hogy igazságot szolgáltat. És ezzel kapcsolatban még itt a végén ezen jó így elgondolkodni, hogy mit jelent az, hogy igazságot szolgáltat. Mernék mi azt mondani az Istennek, hogy Uram, szolgáltass nekem igazságot. Ugye sokszor a zsoltárosok így mondják, hogy szolgáltass nekem igazságot, Uram. Mernék mi így odaállni az Isten elé? Nekem minden rendben van az életemben? Én ártatlan vagyok az én ügyeimben, amiket oda viszek az Úr elé? Mert itt egyébként ezt az özvegyasszonyt védte a törvény. És feltehetőleg ő tisztában volt azzal, hogy neki van igaza, és még hogyha hamis ez a bíró, akkor is menj és szolgáltasson neki igazságot. De amikor az Isten törvényére tekintek, akkor az Isten törvénye engem elítél. Ha csak a 10 parancsolatot nézem, minden egyes parancsolattal ellen védettem már az életemben. Akkor hogy álljak én a Szent Isten elé? Az ember fia elé, aki majd visszajön, hogy ítéljen élőket és holtakat. Hogy állhatok elé? Hogy kérhetném azt, hogy szolgáltass nekem igazságot, amikor én hamis vagyok? És hát úgy, hogy az ember fia, amikor először eljött ebbe a világba, akkor magára vállalta a mi igazságtalanságunkat, a mi istentelenségünket, a mi embertelenségünket, és igazságtalanul szenvedett ott a kereszten a mi bűneink miatt. És így adja az ő igazságát, így szolgáltat igazságot. Így állhatunk elé, és így kérhetjük azt, hogy szolgáltass nekem igazságot, Uram. Uram, legyen meg a te akaratod. Mert egyébként erre nem lenne módunk. És azt mondja itt, hogy majd egyszer visszajön az emberfia, ítélni ezt a földet, és kérdezi, hogy vajon talál-e hitet a földön? Hát ezért mondja most azt is, hogy imádkozni kell. És ne fáradjunk bele. Addig is, amíg vissza nem jön az Úr. Vagy el nem szólít bennünket. Addig imádkozzunk. Addig legyünk kitartóak, addig legyünk buzgóak. És legyen bennünk az a bizonyosság, hogy az Úr meghallgatja az övéit, és az Úr megadja azt, amire szükségünk van. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, hogy eléd állhatunk. Köszönjük neked ezt a lehetőséget. És bár olyan sok mindent tudunk elméletben, olyan sok mindent megtanultunk már, és azt is megtanultuk sokszor, hogy fontos az imádság is, és mennyire fontos azt látnunk, hogy te megadod azt, amire szükségünk van. Mégis sokszor úgy imádkozunk, vagy úgy hanyagoljuk ezt el, hogy úgy érik a mindennapjainkat, mint ezt elfelejtünk. Bocsáss meg nekünk, kérünk, és kérünk, hogy vizsgáld meg a mi ima életünket, és hadd éljük meg újra és újra azt, hogy milyen jó veled beszélgetni, milyen jó veled kapcsolatban lenni, milyen jó veled megélni a közösséget. Köszönjük neked, Urunk, hogy erre a kapcsolatra buzdítottál most bennünket. Kérjük, hogy segíts ezt megélni. Amen. Ebben ugye segítenek bennünket ott a segítők, és tőlük kaphatunk információt, hiszen javulnak a tendenciák az országban is, ezért nagyon hálásak lehetünk, de itt van még ez a vírus, és veszély jelent, ezért fontosak ezek az intézkedések, és ugyanígy nagyon fontos az oltás, a vakcina, ugye most már ha regisztrál valaki, akkor akár napokon belül megkaphatja a és akár válogatni is lehet, tehát az óriási lehetőség is. Abban is segítség lesz, hogy aztán minél hamarabb zavartalan keresőben a gyülekezeti közösséget is. Ha esetleg ebben valakinek segítségre lenne szüksége, akkor jelezzel tudunk segíteni a regisztrációban. Isten tiszteleteinket továbbra is közvetítjük majd, a philadelphia.luteran.hu oldalon lehet követni az alkalmakat, és vissza is lehet hallgatni a hangfelvételeket a honlapunkon. És lehet rendelkezni az adó 2x1%-áról, hogy az 1%-ot az egyházunk javára, az evangélius egyházak a technikai száma 0035, másik 1%-ot pedig civil szervezetek támogatására lehet felajánlani, így a alapítványnak az adószáma 1879-2021-1. A felügyelő úrunk mondta, hogy egy hagyma kapható ismét, tehát ha valaki szeretne vásárolni Isten tisztelet után ezt megteheti, ott a kiállatnál lehet érdeklődni. És hogyha nézik a testvérek a bulletinnek a hátoldalát, most már nem üres az a kis rubrika, hogy programok, mert indulnak a Viatorbágyi és Eke programok is, már nem csak online lehet követni ezeket az eseményeket. Látjuk, hogy Viatorbágyon női nap lesz 13-án, majd ifjúsági nap 24-én, férfi nap 29-én, női hét is reménység szerint indul június 7-től, és házaspáros hét pedig június 28-ától. Tehát lehet ezekre jelentkezni. és van, amely alkalomra már szervezzük is az utazást, a ifjúsági alkalomra már egy kis busz meg is telt, de még lehet arra is jelentkezni, és a többi alkalomra is, hogyha a testvérek szeretnének jelentkezni, akkor szóljanak is, megpróbáljuk megszervezni az utazást. Gyülekezeti alkalmainkat is tervezzük már a nyárra. A gyülekezeti gyerek hetünk, gyermek és ifjúsági hetünk augusztus 15-től 20-áig lesz majd. Csendes napunk ugye 20-án, ezt egybe kötjük, majd a gyermekhetünk záró alkalma itt lesz a csendes napon. És a mái hétvége, ami ugye májusban szokott lenni, most szeptemberben lesz kivételesen, szeptember 3-ától 5-ig. És egy csendes napot is tartunk majd most 15-én, tehát a következő szombaton. Erre is készülünk, hogy valaki szeretne jönni, akkor kérem, hogy jelezze. És Eke konfirmandus hét lesz június 20-ától 25-ig. Erre is szeretnénk a gyülekezetből is vinni a konfirmandusokat, fiatalokat is. Tehát ez nem csak konfirmandusoknak szól, hanem a már konfirmált fiataloknak is, hiszen az előző évben sajnos elmaradt a konfirmandus hét. És hordozzuk ezeket az alkalmakat imádságban, hogy az Úr őrizzen bennünket, hogyha megvalósulhatnak, meg egyáltalán megvalósulhassanak, meg induljanak azok, akiket ott szeretne látni az Úr. Olyan furcsa talán sokaknak, hogy na már ilyen alkalmakat szervezünk, hogy akkor országos alkalmak, meg ott alvos tábor, meg ilyenek, amikor még itt volt ez a vírus, és itt volt ennek a nagy hulláma, de látjuk, hogy enyhül ez, és ez a lehetőségünk, hogy meg tudjuk tartani majd ezeket az alkalmakat. Az imádság lista is legyen előttünk, testvérek valamilyen oknál fognak értékezni, hogy hordozzuk őket imádságban, hát éljünk ezzel a lehetőséggel. És most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindenkor. Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 441. számú éneknek az első verszakát. Köszönjük neked, Urunk, hogy így hozhatjuk eléd az elmúlt hetünket is, az elmúlt időszakot is. Te látod, hogy ki milyen élethelyzetben van. Te látod, hogy ki milyen örömekkel él, ki milyen problémákkal küzdik. Köszönjük, hogy mindezt elé tárhatjuk. És köszönjük, hogy ez a nehéz helyzet, amiben az egész világ és országunk is van, ez most sokat enyhülhetett. Kérünk, Urunk, hogy hadd maradjon ez így, és kérünk, hogy adj tisztán látást, hogy mi az, ami a mi részünk, amiben engedelmeskednünk kell, amiben lépnünk kell, és hadd tudjunk kitartóak lenni az imádságban ezen a téren is továbbra is. Rád bízunk, Urunk, így a betegeket, rád bízunk, Urunk, az egészségügyi dolgozókat. És most is hálát adunk neked azért, hogy sok embert meggyógyítottál, megtartottál, és kérjük azért, Urunk, hogy hadd tudjanak ezért téged dicsőíteni. Hadd ismerjenek meg, hadd lássák meg a te munkádat magadnak. És köszönjük, hogy így hozhatjuk eléd azokat is, akik más betegségekkel küzdködnek, hogy más betegségeket éltek át. Kérünk, Urunk, hogy te cselekedj az ő életükben is. És a kezedre tesszük le, Urunk, a gyászoló testvéreket is. Te látod az ő fájdalmukat, te látod, hogy mit élnek át. Add, Urunk, hogy nálad találhassanak békességet, hogy hozzád kiálthassanak, és megtapasztalhassák a te jelenlétedet. És eléd hozzuk a mi gyülekezetünket, átbízzuk a kisvárdai testvéreket, az ottani Isten tiszteletet, átbízzuk a görögszállási testvéreket, a délutáni alkalmunkat, adjunk, hogy ki a maga helyén lehessen, és aki a tied, a te szolgálatodba beállhasson, és abban hűséges lehessen. Kérjük azokért, Urunk, akik még nem ismernek téged, hogy elkövetkezhessen ez az ő életükben. Megtérhessenek is, élhessenek, neked élhessenek. És köszönjük, Urunk, hogy így hozhatjuk elég az imádság listán lévő testvéreket is. Te tudod azt, hogy milyen kérdések előtt állnak, hogy milyen problémákkal néznek szemben. Te támogasd őket, Urunk, és add, hogy megtapasztalják, hogy Te segíted őket, és hogy a Te akaratod bontakozik ki az ő életükben. És átbízzuk a családokat, a házasságokat, kérjük, hogy Te őrizd meg, Te újítsd meg ezeket a kapcsolatokat. És kérjük a gyermekekért, a fiatalokért, kérjük az iskola kezdésért, a felső tagozatban, középiskolákban is. Adunk, hogy újra megtalálják a helyüket a közösségben, a tanulásban, ebben az új helyzetben, a gyermekek, a fiatalok. És kérjük, hogy Te őrizd őket, hogy ez a vírus ez ne üsse fel a fejét újra. Felét hozzuk az érettségizőket is. Köszönjük, Urunk, hogy a kezedbe tettük le eddig is őket, és kérünk, hogy hadd tudjanak tőled kérni bölcsességet, erőt a tanuláshoz. És a te kezedbe tesszük le, Urunk, a nyári programokat, amelyeket már szervezünk, amelyek előttünk vannak. Te látod a sok kérdést, te látod a sok bizonytalanságot. Kérünk, hogy te adj ebben útmutatást, és add, hogy akiket ott szeretnél látni, azok eljuthassanak, és megtapasztalhassák, hogy te ott vagy, hogy te beszélsz velük, és formálod az életüket. Így hozzuk elé, Urunk, az EKE alkalmakat, a viatorbágyi alkalmakat. Kérünk, hogy te készítsd el ezeket is. És add, hogy innen is el tudjunk oda jutni, mindazok, akiket ott szeretnél látni. Rábízzuk, Urunk, a világi vezetőinket, egyházi vezetőinket. Hadd tudjanak tőled kérni bátorságot, hogy szerinted valóan tudjanak dönteni, és hadd legyen szerinted való látásuk, bölcsességi. Köszönjük, Urunk, hogy, rábízhatjuk az előttük lévő időszakot. És kérjük, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te nevedet. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezek után testvéreink, vegyétek az Úr áldását. Isten népem, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajta és könyörüljön rajta. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te felé, és adjon te néked békességet. Életünket, a 441-es számú életet énekeljük.